Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Virágvasárnappal elkezdődik a nagy hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül elvezeti a híveket feltámadásának ünnepére, a húsvétra. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a keresztények. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idei MTI-hez eljuttatott közleményében. A virágvasárnapi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia részeként a pap megáldja a barkaágakat. Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Krisztus szenvedés története, a passió. A katolikus egyház ezzel kifejezi hitét, hogy a jeruzsálemi bevonulás a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozzááll a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idei közleményében. Történelmi emlékhely lett a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom. Az avatási ünnepségen beszédet mondott Áder János, volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a történelmi örökség és a nemzeti identitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Áder János beszédében elmondta, a döntés új fejezetet nyit a Hegyalja kapujában álló erődítmény és a több évszázados templom életében, amelyek a jövőben kiemelt figyelmet és védelmet élveznek. A mi célunk, hogy Magyarország magyar maradjon, ez áll nálunk mindenek felett, jelentette ki a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Lónyán. Nagy János, gróf Lónyai Menyhért egykori pénzügyminiszter és miniszterelnök mellszobrának ünnepélyes átadásán hangsúlyozta, ehhez ma arra a nyugodt, csendes, határozott erőre van szükség, amellyel gróf Lónyai Menyhért kezelte Magyarország ügyeit. Az államtitkár úgy fogalmazott, ebben is követte a beregi emberek példáját és józan gondolkodását, akikhez mind halálig hű maradt, köszönet és tisztelet érte. Forgalmi érme emlékváltozatot és emlékérmét bocsátott ki a jegybank második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a mai napon. A Magyar Nemzeti Bank 40 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmét, valamint 50 forintos forgalmi érme emlékváltozatot is kibocsátott 1 millió példányban. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született az Zemplén vármegyei Borsiban. Az 1700-as évek elején szabadságharcot indított a Habsburg uralom ellen Magyarország és Erdély felszabadítása érdekében. Megérkeztek az első levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához. Már több mint 1000 levélszavazatot visszajuttattak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra. Derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala a www.választás.hu adataiból. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson, ehhez március 18-áig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezeren tették meg. Pere Martoni Krisztina színész, művészeti vezető, Borbély Alexandra színész és Kálmán Eszter látványtervező kapja idén a Magyar Színház nemzetközi elismertetéséért odaítélt Hevesi Sándor díjat, közölte a Nemzetközi Színházi Intézet magyar központja a Színházi Világnap alkalmából. Mint írják, a Hevesi Sándor díjjal minden évben olyan színművészeket, színházi alkotókat és szakembereket tüntetnek ki, akik különösen sokat tettek a magyar nyelvű színházművészet külföldi elismertetéséért. Végül az időjárásról. Az északi északkeleti vidékeken helyenként hosszabb időre felszakadozhat a felhőzet, másutt erősen felhős borult marad az ég. Az ország délnyugati déli felén több felé várható időszakos eső, zápor, északabbra kisebb a csapadék valószínűsége. Az északi északkeleti szél hajnalra veszít erejéből, de a Dunántúlon és kezdetben északkeleten nagy területen kísérik viharos lökések. Az éjjeli hőmérséklet 1 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Csak vonatozok haza Pestről, de nélküled olyan más. Csak a bánat alszik a vállamon, ez mind az én hibám. A szívem kitépted, odaadhatnád a tiédet, de az sem pótol majd téged. Késő már, itt adtál, de az eszem még mindig rajtad jár, de az eszem már. Nem vagy más, csak hamis tükörkép, ahogy elsuhannak az őszi fák, már rég elengedtél. Tegnap még az ajkad volt a számon, aztán törölted a számom, bennem megfakult a lélek, végre elfelejtenélek.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Kosárkóné Ilikét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját. Itt találkoztunk Sajó Petriben az Antal Imre művelődési házban, ahol néhány perccel ezelőtt nyílt meg Lásd meg a szépet és boldog leszel címmel kiállítása festményeiből. Készült egy tárlat, nagyon szép színes képeket láthattunk. Nekem higgyék el a kedves hallgatók, akiben pedig felkeltjük az érdeklődést, jöjjön el ide is nézze meg. Nos, mire is utal a cím? Valóban, hogyha szépet látunk, akkor boldogok leszünk?
Én viszem és vallom, hogy boldogok leszünk, hisz a Jóisten olyan szép teremtett világot készített számunkra, csak meg kell látnunk. De sajnos itt a mindennapok rohanásába elmegyünk mellette, apró cseprő dolgokkal foglalkozunk, pedig a természet, akár egy virágos kert, egy szépen gondozott utca, bármi szépséget meg kell látni, vagy akár a csillagos eget éjszaka, vagy este, vagy egy mosolygó ember arcot, tehát ki lehet próbálni, hogy ha a szépet meglátom, akkor én jól fogom érezni magam a bőrömben, és ezt fogom sugározni a környezetem felé is.
És nem véletlenül sorolt fel ennyiféle fajta példát, mert hogy ilyen sokoldalúak a képek. Természeti képek, tájképek, állatokat bemutató kép, csendélet, virágos képek, szóval sorolhatnám még a sort, de legyen olyan kedves, ön mutassa be néhány mondatban ezt a kiállítást, milyen képeket is válogatott ki.
Nagyon színes, én úgy gondolom, nem csak ránézésre, hanem a témában is. Személyes élményeim alapján, hisz sikerült megjárnom Ausztráliát is, ott is a gyönyörű óceán partot, óceán vidékét, az állatvilágot, tájat, de ugyanakkor szép hazánkban is szoktam járni, túrázni, tehát ott is akár egy-egy kilátást a gyönyörű hegyvidékről, állatokat is nagyon szeretem, virágokat, növényeket. Mostanában absztrakt irányba is kicsit eltolódott az érdeklődésem. Azt nagyon szeretem, mert én valamit üzenek a képekkel, akár egy realista képpel is, szépséget, nyugalmat a színvilágával, de egy absztrakt képen még többet. És ki mit lát abba a képbe, ezt el is szokták mondani, hogy te Ilite, én ezt látom benned, ez volt a szándékod, és nagyon örülök, hogyha az emberek elgondolkodnak egy-egy képemen. A gyerekek irányába, hisz tanítóként dolgozom már immáron 45 éve, és számukra is rendszeresen beszoktam vinni a festményeimet, megmutatom, vagy akár telefonon megmutatom, nézd csak mit festettem, és így egy kicsit vonzóbbá teszem az alkotást, ajánlom nekik, hogy ha egy kicsit szeretnél nyugodtan lenni, nem csak a televíziót lehet nézni, vagy játszani ezekkel a modern technikai ördögökkel, hanem egy kicsikét rajzolgass, akár ajándékban is. Több száz képet készítettem az utóbbi 5 évben, nagyon termékenyen alkotok, de ezek számomra a szeretet nyelve is, mert a többségük ajándékba, művelődési házba, család segítőközpontba, Alsó Zsolcán a gyönyörűen felújított kastélyban is van 3 festmény. Gyerekeknek is szoktam még ajándékba is, aki látom, hogy nagyon érdeklődő és méltó helyre tenni a szobájába, születésnap, alapítványi bál, tehát én, amikor más bombont, virágot vesz, akkor én tudom, hogy az az illető, aki kapja, minek örülne, akkor én leakasztok egy festményt és átadom neki. Nagyon örülök, hogy a Jóisten ilyen tehetséggel megáldott, sokáig szunnyadt benne, mert ez megvolt, de most mindig szakítok rá időt, hogy készüljön egy-egy kép, és tehát változik, cserélődik, gazdagodik a festményeknek a köre. Most nagyon boldog vagyok, hogy Sajó Petribe immáron 3. éve tanítok, sok embert megismertem gyerekeken keresztül, és szerettem volna nekik megmutatni, közelhozni a kultúrát, hisz egy vidéken tudjuk, hogy társadalmunk eléggé előregedett. Egy idősebb néni vagy bácsi, nem gondolnám, hogy ő most felutazik bárhova is egy képtárba, hát így akkor helyükbe hoztam, remélem, hogy a elkövetkezendő 2 hét során többen megnézik, akik erre járnak, szeretettel ajánlom, vagy aki esetleg átutazik a településen, csodálatosan szép ez a település, tiszta, látszik, hogy gazdája van polgármester úr személyében, hisz Sajó Petri szülötte, és nagyon-nagyon odafigyel mindenre, hogy az emberek méltó környezetben élhessenek.
Akrillal festőn, és a kiállítás megnyitón úgy fogalmazott, hogy az akrill az ön világa. Miért?
5 évvel ezelőtt ismerkedtem meg az akrillal. Az akrill az hasonló nekem, mint az olajfesték. De az olajfesték, amikor én dolgoztam vele, az ugye nagyon szagos volt, lassan szárad. Az akrill az gyorsan szárad. Vannak olyan anyagok, amivel lehet késleltetni a száradását, de én nem szoktam hozzáadni. A legtöbb idő egy ilyen 5-6 óra volt, tehát azért csinálni kell szaporán, hogy elkészült, tehát hozzákezdek, és el is készül, megszárad, nagyon jó vele dolgozni. Tudni kell, hogy egy ilyen műanyag alapú festék ez, de egyáltalán nem büdös. Ha megszárad, én nekem hasonló az olajhoz. Fixálni nem szoktam, tehát nem fújom le kenembe különböző anyagokkal, üveglapot sem szoktam elé tenni. végülis hát tükröződésmentes üveget esetleg lehetne, de én nem szoktam. Egyre több képen bekeretezem már, mert az úgy még szebb lesz tőle, csak nagyon meg kell választani, hogy milyen keretet kap. Az akril festéknél a sötét színeket visszük fel először, és utána világosítom. Az akvarell, az is van néhány, kicsit kacsingattam abban az irányban is. Az akvarellt azt papírra, ilyen nedvszívó papírra festjük, az akrilt pedig én vászonra szoktam, feszített, tehát fa kereten feszített vászonra. Az akvarellnél pedig más sorrendben, ott a világos színt szabad először, és a legvégén a sötétet. Én bárki, akiben érez egy kis késztetést, javaslom, hogy látogasson el egy élményfestésre, ott biztos vagyok benne, hogy megszereti a festést.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, örömmel fedeztem fel a kiállított képek között szakrális témájú képeket is, ez sem áll öntől távol.
Nagyon nehéz, tehát a legnehezebb talán az arc megfestése, különösen ilyen témánál, mint egy Jézus. Tehát annak nagyon fontos, hogy szép legyen, tehát jó értelembe értsük, tehát egy férfi arc, tényleg ahogyan ábrázolták elődeink is, akik még jobban tudtak festeni, mint én, úgyhogy én megpróbálkoztam azzal is, és érdekes volt, többen jelezték már, hogy olyan, mintha mindig rájuk nézne, ha Jézus, tehát ha oldalról figyeli, akkor is, ha szemben. Ez valahogy így sikerült, hál' Istennek. A másik, ami itt található, feltámadt Krisztus ábrázolja. Én úgy érzem, hogy sikerült visszaadni azt a hangulatot a környezetével. A Jézus maga az alakja is, az emberábrázolás is elég nehéz. De én úgy érzem, hogy a kedvenceim. Azt mondtam, hogy megkérdezték, hogy melyik. Hát mondom, mintha a saját gyerekem lenne mindegyik. Ugye a szívemhez nőtt, és tudom is nagyjából, hogy melyik, hol, kinek a falát díszíti, és nagyon örülök annak, hogy ha ránéznek, akkor én jutok eszükbe. Tehát így is lehet valaki halhatatlan, hogy ajándékba ilyet készítünk, és ajándékozunk szeretettel.
Most pedig megajándékozza a kedves látogatókat ezzel a kiállítással, amely még jó néhány napig megtekinthető itt Sajó Petriben, az Antal Imre Művelődési Ház és Könyvtárban. Köszönöm szépen Kosár Kóni Ilikének a beszélgetést, gratulálok a kiállításához, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy így is bemutathattam ezt a kis, mint egy kis ékszerdoboz olyan ez a település, és mindenki szeretettel várok. Köszönöm szépen.
Rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Isten hozott mi nálunk.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Böbe, ahogy ez lenni szokott, hoztam a programokat. Bridgerton zenéje gyertyafényben, vonós négyes koncert március 29-én vasárnap 7 órától, egy romantikával és eleganciával teli este, amelyen a népszerű Bridgerton sorozat legismertebb dallamai és dalai csendülnek fel. A több száz gyertyafénye varázslatos koncerthangulatot teremt, az egyedülálló vonós négyes által előadott program a népszerű sorozat zenéiből ad válogatást, amelyet klasszikus művek és modern pop dallamok iklettek, és amelyek világszerte elnyerték a közönség szívét. Ez a koncert többet kínál majd a zenénél, több száz gyertya világítja meg a teret, és teremt egy kifinomult, romantikus, és egy történelmi korszak ellenállhatatlan báját idéző hangulatot. És hát gyakorlatilag a márciust a zene összeköti, mármint ez fogja lezárni, a zene összeköt Akárdi Szilvés, László Attila élőzenekaros koncertje március 31-én kedden 7 órakor. Ezen a különleges estén Akárdi Szilve és László Attila szívből jövő dalai csendülnek fel a Ganda Music Band kíséretében, egy meghitt koncert, ahol a zene összehozza a lelkeket, és minden hang egy történetet mesél el, egy est, amit a közönséggel szeretnének megélni.
És a társi intézmények márciusi programjai közül is szemezgessünk, mely programokat is említhetjük meg.
Colorit, Tétsi Ágnes festőművész kiállításának volt a megnyitója március 5-én, nagyon jól sikerült az Adi Művelődési Házban. Felhívom a figyelmet, hogy a Diósgyőri Képzőművész Stúdió 76-nak ő egyébként tagja, egy igazi művészről beszélünk, és nagyon szépek a képek, nem csak jól sikerült a kiállítás megnyitó, hanem érdemes ezt is a háznyitvatartási idejében, az Ady Endre Művelődési Háznyitvatartási idejében ingyenesen látogatni, ugye ez ebben a hónapban látogatható. És volt egy másik kiállításunk is, ez meg egy fotós kiállításának a megnyitója, Hangsúlytalan hangsúly a cím, az Ifjúsági Ház galériájában nyílt ez március 10-én kedden, és egyébként meglepő volt ez a Terjék Fanni, egy fiatal lány, és olyan dolgokat vesz észre a képeken, nagyon sokat foglalkozik az állatokkal, hiszen lovakkal foglalkozik, és a képek tulajdonképpen árasztják a csendet. Különböző kompozíciókba teszi bele akár lovakat, akár a mezőgazdasági munkákat, akár a rétet, mezőt, napfelkeltét, naplementét, és zseniálisak a képek, azért gondoltam, hogy bátorítok mindenek, hogy érdemes megnézni, mert hogy egy másik világba repülünk, egy ilyen csodavilágba repülünk el a képeink keresztül, ezt nem lehet elmondani, ezt meg kell nézni. Tehát Hangsúlytalan hangsúly Terjék Fanni fotós kiállításának a megnyitója megvolt, és most a háznyitvatartási idejében hónapban látogatható az Ifjúsági Ház galériáján. És akkor van még egy-két program a tarsolyunkban. 10. Hangok Varázsa tehetségkutató verseny, pop rock musical, komoly zene a Gárdonyi Műfházban. Ez 3 napot ölel fel, március 27-28-29 péntektől vasárnapig, és itt lesz a regionális elődöntője a 35. Országos Táncművészeti Fesztiválnak, az Adi Műfházban március 28-án szombaton 8 órakor, ami ingyenesen látogatható. És mindennapi függőségeinkkel zárnám a sort. Március 31-én erről dr. Zaher Gábor, az ország toxikológusa beszél, az ő előadását hallgathatjuk meg az Ady Endre Művelődési Házban, tehát március 31-én kedden, este 7 órakor. És hát természetesen a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló is tart programokat, csillagászati szakkört és távcsöves bemutatót mindig el szoktuk sorolni, itt pénteken 19 órakor van ez, a szakkörbe történő jelentkezés folyamatos, és szokott lenni ilyen csillagparti, ami azt jelenti, hogy előadással egybekötött távcsöves bemutató, most március 27-én pénteken este 6-kor.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, áprilisban, amikor már a következő hónap programjait ismertetjük.
Így van, köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és hát reméljük, hogy áprilisban egy picit előbb tudunk majd beszélgetni veled, Böbe, hiszen ez mindig olyan jó, ez a programajánló.
Kezemmel megszolgálni azt, hogy felnevet, dédelgetett erő. Szeretném meg
Mindhárom címmel nyílt kiállítás a három magyar származású világhírű fotós, Robert Kapa, André Kertész és Moholy Nagy László műveiből az Egri Ciffel Sándor galériában március 21-én. Még a megnyitó előtt az előkészületekről, tervekről, a három fotóművész életművéről beszélgettünk a kurátorral.
Hogyha ezeket a neveket mondom el, hogy Friedman Endre, Kóna Andor, vagy pedig azt mondom, hogy Weiss László, akkor ezek valószínűleg nem mondanak senkinek semmit, de hogyha már úgy nevezem őket, hogy Robert Kapa, André Kertész, vagy Moholy Nagy László, akkor talán elmondhatom azt, hogy méltán a leghíresebb fotográfusok, fényképészek, nem is tudom, hogy abban a korban hogyan kellett őket nevezni, akik mind a hárman magyar származásúak voltak, zsidó származásúak voltak, de igazság szerint már nem magyar állampolgárként szereztek hírnevet, és hogy most miért is beszélek erről, azért, mert március 21-én ez a három fotogéniusz Egerbe költözik, a Ciffel Sándor galériában mindhárom címmel egy nagyszerű kiállítás nyílik az ő munkájukból, életükből. Akivel erről beszélgetek, az Gulyás Gábor, ennek a kiállításnak a kurátora. Hát én azt gondolom, hogy nincs olyan magyar ember, aki ne hallotta volna az ő nevüket. Nem is feltétlenül a, például a fotózásból, nekem Robert Kapa eleve ugye a háború haditudósító ényéből, ugye Moholy Nagy Lászlón egyetem van az ő nevéről elnevezve, tehát én azt gondolom, hogy tényleg méltán híres ember. De mi az, ami őket itt összpontosítva Egerbe hozta?
Magyarországon talán tudjuk azt is, hogy ők magyarok, vagy magyar származásúak, Magyarországon szocializálódtak, itt végezték az iskoláikat. Valóban amerikai állampolgárként halt meg mind a három alkotó, de magyarként születtek. De mondjuk az USA-ban erről nagyon-nagyon kevés embernek van információja, hogy ők, nekik milyen magyar kötődésük van. Tehát, hogy elkönyveltük őket magyarnak. Aztán voltak ezenben olyan francia művészettörténeti munka, ahol Robert Kapát francia művésznek nevezték, mert élt a kertészhez hasonlóan
Párizsban,
és hát nagyon érdekes. Hát a név is nagyon érdekes, ugye a zsidóknál ennek volt egy, hát nem divatja, volt egy trendje, hogy nevet változtattak időnként, mert a név az ott egy más típusú szentség, mint ahogy a szentség kifejezést használjuk a kereszténységben.
Tehát akkor itt nem az antiszemitizmus előre nyomulása indokolta náluk meg az állampolgárságváltása a névváltást?
Nem, nagyon. Hát a Moholy Nagy az egyik ősének a nevét vette föl, igazából, tehát annak semmi köze nem volt ehhez. Az, hogy Párizsba mentek ki, és ott próbáltak szerencsét, az André Kertész és Robert Kapa, akit először egyébként mindenki Andrénak hívott, Párizsban ez volt a, mindenki úgy ismerte, hogy ő az André, akit most Robert Kapaként emlegetünk. Azért mentek Párizsba, mert Párizs volt a művészeti világ abszolút centruma, és azt gondolták, hogy ott futhatnak be, ott csinálhatnak valami igazán nagy karriert, ami végül is működött, tehát a fantasztikus munkákat készítettek Párizsba, de aztán amerikai állampolgárként futottak be. Nagyon-nagyon különböző életutakat jártak be. Ugye Robert Kapa futott föl a leggyorsabban.
Aki és hát, ő élt a legkevesebb ideig, tehát ő nagyon fiatalon elhunyt, pont a munkájából adódóan.
Igen, hát ezt mondjuk ki, Vietnámnak hívjuk ma ezt az országot, ahol épp a franciákkal volt egy háborúja a vietnámiaknak, ott fotózott, és mindig mániákusan közel ment mindenhez, amit fényképezett, és egy rizsföldre lement, onnét akart fotózni egy francia átvonulás, és rálépett egy aknára, és meghalt.
Nem tudom, talán ő volt az, aki azt vallotta, hogy ha nem jó egy fotód, akkor nem mentél túl közel, elég közel.
Igen, van egy ilyen mondása, de én azt gondolom, hogy önmagában az is egy kisebb csoda, hogy ilyen sokáig élt. Tehát, hogyha ha belegondolunk abba például, hogy ugye az úgynevezett D-napon, a normandiai partraszállás idején, ő volt az egyetlen fotós, aki bevállalta, hogy megy a katonákkal együtt és fotózik, de hogy ott talán Magyarországon kevésbé ismert, hogy mekkora része veszett oda az amerikai katonáknak. Ugye ebben az első hullámban, amiben ő érkezett, 98%-a halt meg. Az egy nagyon erős védvonala volt a németeknek.
Igen.
Akiket valamelyest átvert az angol titkosszolgálat, máshol várták a jó részt a partraszállást, Már volt egy tehetséges tábornok, Rommel, aki erősködött, hogy ott fognak partra szállni, de nem hittek neki, nem készültek fel elég jól, de hát az akkor is egy hihetetlenül erős védvonal volt, amit a németek ott kiépítettek. 100 emberből 98 meghalt. Igen. Az, hogy ő ott életben maradt, az nem mondom, hogy csoda, de már azzal határos.
És hát meg egyáltalán ez az egész második világháborús tudósítás, tehát ez folyamatosan a tűzzel való játszás volt szó szerint.
Igen, hát ő háborúról háborúra ment. Ugye az első...
Spanyol polgárháború.
A spanyol polgárháború a legismertebb, mert hogy ott csinált ilyen ikonikus képeket, meg ott ugye ott volt az első nagy szerelme, aki kitalálta az ő nevét is, meg a saját nevét is, a Taro nevű japán képzőművész után nevezte el magát, vagy nevezték el közösen ezt a lányt, meg lehet így mondani, mert amikor ez a névválasztás volt, akkor 23 éves volt, Gerda Tárónak.
Igen, amúgy erről nem olyan rég láttam egy filmet, tehát a spanyolok készítettek az ő kapcsolatokról, meg az ő életükről egy filmet. Most azon gondolkozom, nem tudom, hogy talán a Gernika, nem biztos, hogy ez a címe, de ugye van Picasso-nak ugye
hát, jóba volt a Picasso-val is a kapa, ő mindenkivel.
Igen.
Több száz képet készített Picasso-ról is, és Matisse-ról is, aki ugye a riválisa volt, szóval hogy hihetetlenül pörgött. Ezzel a lányjal volt egy szerelmi viszony, és ahogy az lenni szokott, az ilyen szerelem esetében voltak nehézségek is a kapcsolatban, és éppen összevesztek. És a Robert Capa elment Spanyolországból Párizsba, és másnap egy visszavonuló köztársasági tank elütötte ezt a lányt, és utána a következő nap meghalt egy madridi kórházban, és hát ez jellemző a Capára, hogy ő nem jött haza még Párizsból, amikor hallotta, hanem megszervezett egy borzasztó nagy tüntetést, és úgy emlegették ezt a lányt, egy antifasiszta tömegtüntetést szervezett Párizsban, hogy a lány Leicával, mert hogy Leicával fotóztak. Az akkor jelent meg a Leica M3-as gép, hát gyakorlatilag 33-ban jött ki, akkor meg is vásárolták. Ugye ez egy könnyű gép volt, mert előtte állványos, nagyon nehéz gépekkel
fényképeztek. A mai riporterek, fotográfusok el sem tudják képzelni, hogy itt ilyen 40 kilós gépekről is beszélünk. Talán emlékszem, hogy a tavaszi fesztivált beharangozó sajtótájékoztatón mesélt azt a történetet, hogy nem is tudom, minek a tetejére felmászott egy 40 kilós
gépe. Nagy, igen,
az hát a Moholy volt.
Uh-huh. A berlini rádiótorony tetejére.
Igen.
Hát ő nagyon elszállt volt, de hát nyilván egy könnyű fényképezőgépe, mert könnyebb volt ugrálni a lövészárkokból kibe. Igen. És hát így alakult. Tehát az egész életében ugye ő háborúról háborúra ment, egy nagyon veszélyes életet élt. Nyilván nagyon erős volt az alkoholos befolyásoltság, mint minden kat, tehát úgy mentek a frontra a katonák, hogy kaptak viszki adagot. Most meg ugye drogot adnak nagyon sokszor a katonáknak, akkor az amerikai
hadseregben hát ez egyfajta elazítás, vagy egyfajta felmelegítés,
őket,
igen.
És a Robert Capa is kérte a saját Johnny Walker adagját, és ebben a világban élt. És hát sok helyen volt, tehát ugye nyilván sokat fotózott Kínában, Japánban, tehát nem csak Vietnámban.
Spanyolországban, Párizsban, a frontokon, ugye a Normandiában.
Hát egy nagy utat tett a Szovjetunióban, ott ugye olyan írók voltak a barátjai, mint Hemingway, meg már, szóval jó néhány, tehát hosszasan lehetne sorolni, hogy ugye volt egy nagy szerelme a Bergman, aki miatt Hollywoodba költözött, ugye az ő szerelmükből csinált Alfred Hitchcock is egy filmet, tehát ő egy sztár volt már életében nagyon korán.
André... Pedig milyen kevés ideig. Pont ezt akartam mondani, igen, tehát hogy ne csak Capáról beszéljünk, tehát most a Moholyt éppen megemlítettük, akkor ő volt az a bizonyos 40 kilós fényképezőgéppel járkáló, tehát hogy ez a motiváltság, meg ez a fotós virtus milyen, hogy ha kell, akkor bármi áron, tehát hogy tényleg akkor hátizsákkal felvonulok.
És hát a Moholy tényleg egy felfedező típus volt. Ugye a felesége, akivel Berlinben volt, az első felesége, Lucia, ismertette meg a fotóval. És ennek kedvéért ő fölhagyott a festészettel, mert ő festőként indult. Meg nagyon jól rajzolt, jól festett, de nem volt hajlandó. Készített ilyen klasszikus képzőművészeti képeket, amik egyébként magyar művészek között a csúcsot tartják, aukciós csúcsot, már amikor Chicagóban él, de ez egy jellemző, hogy ő nem volt hajlandó kézbe se venni mondjuk egy ecsetet, vagy egy nagyjából semmit. Az volt a szokása, hogy volt Chicagóban egy kávéház, amit ő nagyon szeretett, mert nyilván Budapesten úgy szocializálódott, hogy a kávéház egy fontos helyszín, és ott volt telefon, nyilván egy ilyen klasszikus vezetékes telefon, és reggelente bement oda a kávéházba, és fölhívott a helyi porcelángyárban egy munkást, egy munkás ismerősét, és instruálta, hogy milyen képet csináljon, tehát hogy hány milliméterre az egyik motivumtól milyen szögben helyezzen el egy porcelán darabot, és így létrehozott egy sorozatot. Ebből a sorozatból az egyik mű a magyar csúcstartó, amit aukción a legdrágában adtak el. Tehát ez ma már forintba kifejezve nem, nemzetközi viszonyban nem jelentős, de egy 100 milliós nagyságrendű értéket képviselnek ezek a művei, de ő a hagyományos képzőművészettel felhagyott. Az André Kertész volt azt gondolom a legjelentősebb, mint fotós, szóval Párizsban fantasztikus képeket csinált, de őt ismerték el a legkevésbé. Ő elment New Yorkba, kiköltöztek a feleségével, még 30-as évek közepén, és ott riportfotósként dolgozott, egyszerűen nem ismerték el őt, mint fotóművész.
Ez mi miatt lehet? Tehát nem volt elég jó kapcsolatrendszere?
Hát nem volt egy ilyen menedzserő típus, és akkor jött egy lengyel származású kurátor, aki csinált neki egy nagyon jó kiállítást a MoMA-ban, és egyik pillanatra a másikra világsztár lett. Szóval ugye ez sokat jelentett. Hát volt más is, tehát csinált Párizsban egy fantasztikus sorozatot, Torzítások vagy Torzulások címen lehet fordítani, és amikor kiköltözött New Yorkba, ezt ott hagyta, és a galériása elásta Dél-Franciaországban, mert attól félt, hogy az elfajzott művészetnek minősítik majd a nácik, hogyha esetleg bevonulnak Franciaországba, és hát bevonultak, ugye elfoglalták Párizst, és elfeledkezett róla a kertész. És 30 év múlva jutott eszébe, hogy vannak ezek a régi képei. Uh-huh. És visszament érte, és hát ezek most a fotóművészet csúcspontjainak számítanak. Hála Istennek sok műve hozakerült Magyarországra, de ezek épp nem ezt megvette a francia állam, a Jeux de Paume gyűjteményében van Párizsban.
Említette azt is, hogy azért itt ennek a három nagy névnek, a munkásságának, ugye egy fotósnak mi a szíve lelke, a munkának a lelke, azok a negatívok, ugye, tehát ugye arra készülnek
az alap, igen.
Abból lesznek majd a fényképek, és például a kapa hagyaték, nem is tudom, az van Elton Johnnál talán, vagy nem is tudom, hogy mondta tegnap nekünk a sajtótájékoztatón, tehát hogy egyik mondjuk egy Bill Gatesnél van, a másiknak Elton Johnnál van.
És van a Bezos nevű üzletember, aki szintén nem úgy néz ki, hogy az egyik, az a nagyobb része van nála, De nagyjából ez a három magángyűjtő, aki megszerezte a negatívoknak a 99%-át. Tehát nekem az döbbenetes, hogy a nagy közgyűjtemények, a Tate Modern Londonban, a Francia Nemzeti Galéria, vagy a Metropolitan New Yorkban, igen, nem tudták megszerezni, mert nincs elég pénzük.
Nincs elég pénz rá, tehát mondjuk ehhez azért egy elég erős anyagi bázis kell, hogy valaki...
Szóval olyan magángyűjtők vannak, hogy ott tényleg magyar viszonylatban ez elképzelhetetlen, hogy ott milyen pénzek mozognak.
És az, ami nekem még külön tényleg nagyon érdekes, tehát tényleg talán azért a Robert Capánál ragadtunk rá, mert azt gondolom, hogy ő van a legjobban úgy köztudatban, világviszonylatban is, de természetesen a többiek is híresek, csak valószínűleg az ő extremitása és az a fajta bátorsága, amivel ő mondjuk tényleg háborúkat, halált megvető bátorságon végigvitt, és tényleg a viszonylag fiatal, nem tudom, 40 éves volt, vagy talán annyi, hogy körülbelül ő ugye meghalt Vietnámban. Tehát, hogy mind a hármójuknak van most nemzetközi szinten kiállítása,
mindig
Japán, Svédország.
Mindig van, ők tényleg szupersztárnak számítanak, tehát, hogy mindig vannak időszaki kiállítások, és fontos helyeken egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal érdemes lenne jobban megbecsülni nekünk magyaroknak ezt a három alkotót, és tudatosítani egyébként külföldre is, hogy ezek magyar művészek voltak, mert hogy tényleg büszkék lehetünk rájuk, mert hogy ők hát a fotózásban a abszolút világsztárnak számítanak. Hát nagyon sokat változott a fotózás, ugye az analóg gépek kivesztek, jöttek a digitálisak, már azok is kikoptak, ma már telefonnal fényképezünk.
Hát ma már az Z, meg az Alpha generáció az már szerintem abszolút telefonnal, tehát nem is tudom, hogy egyáltalán léteznek-e még olyan, hogy fotószakkörök például, amelyek mondjuk simán voltak ezelőtt még 10 évvel is.
Igen, hát van, aki nekem van, hogy három fiam van, a legnagyobb analóg géppel fotózik egyébként, de ebbe szocializálódott, és hát vannak ilyen, én próbáltam keresni olyan ismert embereket, akiket el lehet hívni, vagy mindig próbálok, el lehet hívni a kiállításra olyan celebeket, akik kedvet csinálnak a nagy közönségnek, hogy jöjjenek el Egerbe, mert Eger sajnos Budapestről nézve is egyfajta világvégének tűnik a
kultúrában.
Hát ezt
talán, hogy ön jobban tudja, hiszen ugye már nagyon régóta Budapesten él, de pont ezt akartam kérdezni, hogy igen, tehát szerintem, ha egy hétig ülnénk a stúdióba, akkor sem tudnánk befejezni azokat a fajta történeteket, anekdotákat, ami ennek a három fotogéniusznak az életéhez kapcsolódik, tehát elképesztő életutakról, helyszínekről beszélünk, de hogyha tényleg már csak a beszélgetés végén annyira jutna időnk, hogy március 21-én nyílik ez a Mindhárom című kiállítás, nyilván a Mindhárom elnevezés hármójukra utal, de itt Egerben a Ziffer Sándor galériában milyen anyagot lehet tőlük látni? A negatívokat valószínűleg nem.
A negatívokat nem lehet.
Arra nincs
más időszaki kiállításokon sem lehet látni, de főműveket és hiteles műveket. Tehát itt egy nagyon sajátos rendszer van, tehát ha már így a Kapa került szóba, neki volt egy öccse, ő is meghalt nem annyira régen.
De ő is fotós volt, ugye?
Ő is fotós volt. Ő kitalálta azt, hogy az az eredeti Robert Kapa mű, aminek a paszpartúján ott van az ő száraz bélyegzője. Mert hogy az öccsének a száraz bélyegzője, ami hát egy nagyon extrém meghatározás, de itt olyan művek lesznek Kapától, tehát hogy eredetinek számít. Hát a Magnum fotó, ami a legnagyobb fotós ügynökség a világon, amit részben Kapa hozott létre, az is elfogadja, hogy ez a Kapa művek. Tehát ugye nagyon egyszerű a mai világban, a mesterséges intelligencia világában ezeket hamisítani, meg sokszorosítani. Igen. De van ennek is jelentősége. Ami EGRI szempontból még külön érdekes, nekem nagyon izgalmasnak tűnt az, hogy a Ziffer Sándor Galéria egy ortodox zsinagógából lett átalakítva, és nem csak amiatt érdekes, hogy három zsidó vallású művész kerül be ebbe az egykori ortodox zsinagógába, mert nem voltak túlságosan hívő zsidók, tehát nem jártak csak gyerekként zsinagógába, de a zsinagóga kifejezés az ortodox zsidók szerint az a fény otthonának a héber fordítása, és a fotográfusok azok fényművésznek számítottak.
Tehát fénykép, ugye? Tehát igen, ez a magyar nyelvben így van.
Mohai Nagy így hívta magát, hogy ő fényművész.
Igen.
aki egyébként fényképezőgép nélkül is csinált fotókat, vagy hát ilyen fotogramokat.
Milyen érdekes, hogy amúgy az ember elgondolkodott azon, hogy most például miért nem Robert Kapáról neveztek el mondjuk egy felsőoktatási intézmény, de ugye mondjuk Kapa ő nem volt festőművész, tehát igen. Mondjuk a Moholy azért egy komplexebb személyiség volt.
Igen, hát ugye az egykor iparművészeti főiskola, aztán egyetem lett a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, és nem annyira régen, szóval tehát nem lett elsietve ez a névadás, azt gondolom. Tehát sokkal jelentősebb művész annál, mint ahogy most is pozícionáljuk Magyarországon.
Ön Moholynak nevezi, én Moholynak. Melyik a helyes akkor? Csak hogy konszenzusra jussunk. Hát mert hogy én Moholyként tudtam eddig.
Igen, hát a...
Mint hogy például most mondok egy ilyen más, mint Áprili Lajos, ugye? Tehát Moholy.
Igen.
Akkor igen, hát mind a kettő helyes lehet?
Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Én
tehát erre nem használjuk egyiken így, sem helytelenül.
Én így erre rászoktam. Szóval van egy unokája, aki nagyon hasonlóképpen néz ki, mint a mester. Tehát a genetika az egy félelmetes dolog egyébként, hogy és ő így használja a nevét.
Tehát ő Moholynak hívja.
Igen, igen. Uh-huh. Aki hát magyarul már nem tud. Persze.
Hát ezek a leszármazotti.
Igen. Én azt gondolom, hogy mind a kettő elfogadható, tehát hogy értjük, hogy kiről van szó.
Jó, számszerűleg tudjuk, hogy körülbelül hány fotóalkotás lesz látható itt a kiállításon?
Ugye különböző módon jelennek meg a képek, tehát ez nem egy nagy kiállító tér. Ugye egy zsinagógából lett átalakítva, tehát vannak a hagyományosan előhívott hagyományos módon printelt és hitelesített képek, az viszonylag kevés, az összesen 47 darab munka. Vannak olyan képek, amik tévén jelennek meg, bár remélem, hogy nem veszi mindenki észre, hogy tévé, mert egy falba épített, bekeretezett tévén lát az ember egy fotót, nem is nagyon lehet észrevenni a különbséget a hagyományoshoz képest, csak ott változik fél percenként, fél perc után jön egy másik fotó. Uh-huh. Ott sokkal több megjelen, ott meg tud jelenni egy sorozat is akár. Nem a teljes sorozatok, mert hát mindenkinek nagyon-nagyon nagy az életműve. Tehát bőven 10 000-es nagyságrendű a fotóknak a száma, ami hozzájuk kötődik. Én úgy próbáltam válogatni, hogy legyenek itt az emblematikus fontos képek. Tehát, hogy Kapának a milicista halála az természetes, hogy itt legyen. Van egy-két ilyen nagyon klasszikus képnek számító fotó. Ezek itt lesznek. De a kiállítás az attól lesz érdekes, hogyha az emberek számára, hogyha a történetekbe egy kicsit be tudnak kapcsolni. Nagyon sok történet jelenik meg ezekhez az alkotókhoz kapcsolódóan. És nem olyan történeteket emeltem ki, mint hogy éppen hol van kiállításuk, vagy hol volt, mert ez nagyon kevés embert izgat. Uh-huh. Hanem vannak olyan izgalmas történetek, amikhez könnyebb kapcsolódni. Nem csak a privát történetek, tehát nem csak a szerelmi történetek, ahhoz is tudnak fiatalok is meg tudják érteni. Meg fotóknál is ugye olyan filmek is lesznek, hogy van egy fotó, ami megjelenít egy történetet, aminek lehet kétféle kifutása, és hogyha akit érdekel, az letöltheti a telefonjára, megnézheti az egyik kifutású verziót, és ha érdekli, akkor megnézheti a másik kifutású verziót is.
Ugye ezek a fotók 50-70 évek, tehát egyértelműen fekete-fehér fotókról beszélünk. Mennyire lehet, vagy illik, vagy nem szabad megerőszakolni őket, például ugye a mesterséges intelligencia, ami már most tényleg az életünk szerves része, igen. Mert mondjuk például azokkal ugye fel lehet javítani, színessé tenni, tehát ezeket a fotókat szabad-e így kiállításra?
Hát egy kiállításon nem gondolnám. A Moholy Nagy készített színes képet, uh-huh. Hát ő egy ilyen forradalmár típusú fejlesztő volt, és ő volt az egyik első fotós, aki színes fotót készített, tehát neki van.
Hanyos évekről beszélünk?
40-es évek.
40-es évek.
Eleje.
Ott 40-es években már, tehát azért úgy az ember emlékszik a saját szülei, baba, tehát hogy azokat valamilyen módon megszínezték
itt
már.
Itt nálunk színezték a fotókat, uh-huh. Tehát kiszínezték a fekete-fehér fotókat, voltak ilyen fotószínezők.
Igen,
egyébként.
Igen.
Tehát kvázi kifestették.
Igen. Tehát akkor az, de az nem a színes fotózás.
Az még nem színes fotózás volt. A Mohai nagy már csinált színes fotót is, egy ilyen kísérleti fotót saját magáról.
Szerintem elképesztően érdekes és izgalmas lesz ez a kiállítás, de sajnos több nem fér bele az adásidőbe. Annyit még meg kell említenem, tényleg csak így röviden, hogy ha valaki megnézte a kiállítást, szerintem ne hagyja ki semmiképp, hogy átsétáljon a cukrászdába szembe, ugye a Marján cukrászdába, mert ott mind a három valahogy egy ilyen sajátságos süteményét megkóstolt. Tehát természetesen Kapának egy ilyen DD, vagy hát D-napnak nevezzük süteménye van. Ugye mi most a sajtótájékoztatón megkóstolt. Hát én nem is tudom, talán az André kertésző volt egy ilyen tokai borhabos, az egy egészen finom sütemény volt, a kapása az baba mák is lesz. Tudja, mindenkinek egy ilyen kis saját elképesztő ötletességgel egy ilyen ideiglenes sütemény kínálat lesz.
Hát kertésző rajongott a tokai asszúért egyébként.
Úgyhogy ezért azért mindenképpen de kellett. Szerintem jöttem. Nem véletlenül a süteményben nagyon jól mutat a tokai. Én azt gondolom, hogy március 21-től nem feltétlenül arra gondolok, hogy csak az ide érkező turisták, hiszen ott már azért elindul tavasszal még inkább a turista szezon, hanem ez azért az egrieknek is egy elképesztő kuriózum lesz. Nevezhetjük ugye a tavaszi fesztiválnak az egyik legnívósabb, vagy az egyik legfajsúlyosabb programja lesz. Én előre gratulálok látatlanul is, mert hát azért egy elképesztő anyag lehet.
Nézze meg. Egy mondatot még, ami a sütemény is nagyon fontos, de nekem fontosabb a süteménynél az, hogy készül egy olyan köztéri alkotás,
jaj, hát a dobótérnél
lesz bemutatva, ami egy fényképezőgépet jelenít meg, amit megvásároltak 33-34-ben. Hát a világ összes jelentős fotósa megvette ezt a gépet, ez a három alkotó is. A Fuji fotócentrumon van egy megállapodás, hogy lehet készíteni olyan fotókat, amik Kapa stílusában, kertész vagy Mohai nagy stílusában ábrázolják az embert. Hát az egy más típusú program. De a dobótérre kikerül egy köztéri mű, ami hát hulladékokból születik meg. Ez egy nagyon trendi irányzat, főként a nyugati világban, bár Afrikában is sokan művelik, Magyarországon viszonylag kevésbé ismert, és hát egyfajta unikális mű lesz abból a szempontból, hogy úgy tudom, hogy ez az első olyan hulladék szobor lesz Magyarországon, ami közösségi formában valósul meg, ami az USA-ban teljesen természetes. Central Parkban volt nemrég egy projekt, amiben 15 művész vett részt, de Franciaországban is voltak ilyenek, és hát örülök, hogy Eger lehet az a hely, ahol egy ilyen művet be tudunk mutatni. Jóval kisebb stáb hozza létre, 5 művész dolgozik ezen, 5 elkötelezett kortárs művész, akik önkéntes munkában csinálják, tehát nem kapnak érte pénzt, nincs költsége az anyagnak sem, és mégis lesz belőle valami, azt remélem.
Tehát akkor én így komplexen így egybe a kiállítást a dobótérrel, a Ziffer Sándor galériával, a cukrászdával, szerintem mindenki kicsit adja át magát ezeknek a kulturális és gasztronómiai élvezeteknek. Gulyás Gábor, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Izgalmas tavaszi programokkal készül az EGRI Kulturális és Művészeti Központ az érdeklődők számára. Erről Gergely Ernáta, az intézmény szakmai vezetőjét kérdezem. Március végére, áprilisra milyen programkínálattal készültök?
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a rádió hallgatókat. De valóban a tavasz nálunk a közösségről és a megújulásról szól. Kezdésnek rögtön ki is csalogatunk mindenkit a szabadba. Március 30-án, hétfőn délután 2 órától a Dobótér tavaszi színekbe öltözik. Ez a városi tojásfa díszítés napja, ahol a közösen készített díszekkel szépítjük meg Eger szívét. Hozzanak saját tojást, vagy alkossanak velünk, közben pedig a Lajta Néptánc Együttes interaktív táncháza garantálja, hogy senki nem maradjon egy helyben. De a táncos forgatag után érdemes egy kicsit elcsendesedni, hiszen a léleknek is kell egy kis üzemanyag. Ezért április 1-én szerda este 6 órakor a Bartakovics Béla Közösségi Házba hívjuk Önöket. Egy különleges tavasz hívogató koncerttel készülünk, ahol fellép Kati Horváth Lajos érdemes művész, az Európa Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, valamint Lajos Edina énekesnő. Liszt, Kodály, Brahms művei csendülnek fel, de magyar dallamok is főszerepet kapnak. A koncert után egy állófogadáson is vendégül látjuk a közönséget. A belépés ingyenes, de előtte egy gyors regisztráció szükséges hozzá a www.lkmk.hu oldalunkon. A komoly zenei elegancia után pedig jöhet a felhőtlen gyerekkasszaj. Április 5-én szombaton reggel 10 órától a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban elindul a húsvéti forgatag. Ez a nap nálunk a családoké. Lesz állatsimogató, nyuszi sprint, ügyességi pálya, a tapsi birodalomban pedig bárki megtanulhatja a tojásírókázást, csinyát, binyát. A napod délután 2 órakor a Kolompos Együttes fergeteges koncertjével koronázzuk meg, előtte pedig tombola sorsolásra is izgalmassá tesszük a várakozást. Sokan kérdezik tőlünk, hogy a kultúra csak a művészetről szól-e. Nálunk nem, mi hiszünk a példaképek erejében is. Ezért április 10-én csütörtökön este 7 órakor a Sportolók Reflektorfényben sorozatunk Kis Norbert, 7-szeres Európa-bajnok kamionversenyző mesél nekünk a kitartásról és a sebességről a Bartakovicsban. Ha pedig valaki nem a versenypályák, hanem a távoli tájok szerelmese, annak április 15-én az EGRI Világjáró Klubot ajánlom. Utasi Judittal Peruba repülünk, és vetített képek segítségével fedezzük fel az inkák titokzatos világát. A hónap végére pedig két igazán izgalmas színházi nagyágyút tartogatunk. Április 20-án hétfőn Ónadi Eszter érkezik hozzánk az Átrium Színház Burnout Baby című darabjával. Litkai Gergely penge éles humora garantálja, hogy a munkai kiégésről úgy beszélünk, hogy közben remekül szórakozunk. Végezetül pedig április 27-én a költészeti a főszerep. Vecsei H. Miklós és alkotótársai a Mondjad Atikám este hozzák hozzánk közelebb József Attila emberi arcát és szerelmeit. Egy mély zenés libabűrös befejezése lesz az áprilisnak itt a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Bármelyik programot is választják, az EKMK csapata szeretettel várja Önöket. Részletek, jegyek és regisztráció a www.ekmk.hu oldalon találnak. Töltjük együtt a tavasz tegerben.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bilincsik Márton nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Thank you.